Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét.
Inkább egy tárgyalási felhívás, mint ultimátum az a levél, amelyet a magyar miniszterelnök küldött az Európai Bizottság elnökének, valamint a jelenlegi és a következő év két soros uniós elnöki tisztségét betöltő ország vezetőjének a jogállamisági mechanizmusról, amelyet a hosszú távú költségvetés részévé tennének. Hamarosan erről hallhatnak. De előtte arról, mit üzen az üzenet. Azaz egyes uniós tagállamok eltérően álltak hozzá az amerikai elnökválasztást az eddigi eredmények alapján megnyerő Joe Bidenhez. Gyévai Zoltánnal, a Brux Info főszerkesztőjével szemlézzük a gratuláló levelek tartalmát.
Érdemes felfigyelni az időzítésre. Ki mikor reagált, ugye ez nagyon fontos, hiszen vannak például vezetők, mint a magyar miniszterelnök, aki hát egy nap, majdnem egy nappal később reagált, ugye mások nagyon gyorsan reagáltak. Például az ír miniszterelnök mindenkit megelőzve szombaton 17:30-kor reagált, pár perccel azután egyébként, hogy a CNN-ben bemondták, tehát akkor még messze nem volt, ugye most sem hivatalos még az eredmény, de akkor még nem lehetett azért pontosan tudni. Tehát látható, hogy nagy volt a szóródás, ki mikor reagált.
És sőt, a legszélsőségesebb ugye Janez Janša, szlovén miniszterelnök, aki viszont Donald Trumpnak reagált a győzelemhez már idő előtt.
Ez egy elég szamár megmozdulás volt a részéről, nem is igazán értem, ha csak, és egy kicsit megint az iróniához vonulok vissza, ha csak nem az volt a célja igazából ezzel, hogy figyelmet keltsen egy 2 milliós országgal iránt a tengeren túlon. Nyilván nem, ő gondolta nyilván, hogy Trump győztes pozícióban van, szerintem súlyosan elszámította magát, tényleg milyen következményei lesznek ez, mert az ő dolga, abban bízhat egyébként talán, hogy Bidenék ezt nem lesznek kicsinyesek. De azt hiszem nem is a lényeg. A lényeg az, visszatérve arra, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az időzítés, azért fontos, mert ugye itt minden óra és minden nap eltelt nap számít. Szombaton, amikor ugye mindenki nyilatkozott, és visszatérek arra, hogy az Európai Unió hogyan nyilatkozott, ugye milyen reakciója volt erre, akkor azért még azt látni kell, és ez a Charles Michel az Európai Tanács elnökének nyilatkozatában is visszaköszön, de illetve azoknak a vezetőknek a nyilatkozatában is akkor reagáltak. Egyébként példátlan módon volt egy egyeztetési folyamat előtte, és több ország, nem mindegyik ország, de a legnagyobb ország az Európai Uniónak, a lengyeleket is ideértve, Charles Michel az Európai Tanács elnökével együtt 7 óra és 7:15 között tulajdonképpen kiadtak nyilatkozatot, amiből az is látszott azért, hogy úgy gratuláltak Joe Bidennek és Kamala Harrisnek, hogy nem igazából a győzelemhez gratuláltak, mondjuk ebben is volt eltérés, ezt is el fogom mondani, hogy a lengyel államfő volt az első, aki azt mondta, hogy ő gratulált, a kampányhoz gratulált. Ennél az előrébb tovább ment mondjuk Michel, és tovább mentek a többiek is, de például azt mondták, hogy várják, ki kell várni a választási eredmény hivatalos bejelentését is. Viszont azt mondták, hogy tudomásul veszik, hogy a választási folyamat hogy áll, ebből kiindulva az EU gratulál a megválasztott elnök Joe Bidennek és Kamala Harrisnek az elegendő számú elektori szavazat eléréséhez. Tehát nem azt mondja, hogy a győzelemhez. Ezzel párhuzamosan érdekes egyébként, hogy az Európai Bizottság elnöke, ugye Ursula von der Leyen, aki ugye nem vett részt a tagállamoknak ebben a szervezkedésében, ő viszont a győzelemhez gratulált, akárcsak egyébként Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára is. Ők már a győzelemhez. Tehát azt látni kell azért, hogy volt egyfajta óvatosság, ami érthető is, hiszen hivatalosan a választási ügye bizottság nem jelentette még be akkor Biden győzelmét, és ez esetleg indokolhatott egyfajta óvatosságot.
Ugye sok jogi procedúra is követi talán még a következő időszakban is ezt a választást, de mi a különbség például a lengyel, illetve a magyar hozzáállás között, mert említetted, hogy a lengyel reakció az hamarabb volt, mint a magyar, és a magyar az kísértetésen hasonlított a varsói levélre.
Nem tudom ezt, ugye nincs nekem információim, de sejteni vélem, hogy Budapest megvárta Varsót, és mikor látták, Budapesten látták, hogy Varsó milyen nyilatkozatot tesz, akkor azért ehhez igazították a magyar nyilatkozatot is. Csak azért gondolom ezt, ugye, mert más esetekben is előfordult, emlékezzünk ugye Belaruszra, és ebben az esetben sem lenne annyira ördögtől való szerintem, hogyha a még a sok nyilatkozat közül talán a legvisszafogottabb lengyel nyilatkozatot követte volna a magyar miniszterelnök. Andrzej Duda, igen, valóban a választási kampányhoz gratulált Joe Bidennek, és nem a győzelemhez, viszont az is látható, hogy rögtön megerősítette azt, hogy Lengyelország elkötelezett a magas szintű lengyel-amerikai stratégiai partnerség megőrzése, és még szilárdabb szövetsége fejlesztése mellett. Tehát a lengyelek azért rögtön jelezték azt, ami mindig tudtuk azt, hogy Lengyelország számára tulajdonképpen, persze nyilvánvalóan fontos, hogy ki a vezető, de mindez másodlagos ahhoz képest, hogy az Egyesült Államok a lengyel biztonságpolitikában és stratégiai-geopolitikában központi helyet foglal el.
Már csak azért is, mert ismerjük Varsó és Moszkva viszonyát, ami azért az elmúlt 100 évben, vagy majdnem 100 évben eléggé hűvös volt, sőt kifejezetten ellenséges.
Nyilván, tehát ezt a fajta, ugye részben vannak ugye történelmi párhuzamok, elég visszalapozni a történelmi könyvekben, de valóban, tehát a lengyeleknek, Lengyelországnak az Oroszországtól való történelmi félelme nyilván az, amely leginkább Lengyelországot, úgymond az Egyesült Államoknak a védő szárnyai alá hajtja. Ugye ennek a formája természetesen a NATO együttműködés, és a lengyelek természetesen rögtön tudják azt, nagyon fontos számukra is az, hogy bár Trump, ugye érdekes módon Trump, erről beszéltünk a múltkor is, hogy bizonyos számos szempontból megkérdőjelezte a NATO, hát nem a NATO létét, de azt, hogy a NATO-nak a kollektív védelmét, hogy azt mindig és mindenkivel szemben alkalmazná, azért azt láttuk, hogy két oldalú kapcsolatrendszeren keresztül Trump rengeteget tett egyébként a lengyelek biztonságérzetének növelése érdekében, hiszen például Németországba kivont egységeket átcsoportosítottak Lengyelországba. Én úgy gondolom, hogy természetesen Biden vissza fogja állítani a transatlanti, az euróatlanti kapcsolatoknak ezt az alapelemét, hogy a NATO egy központi elem, és az Egyesült Államok teljesen elkötelezett, és ez valósulban nyilvánvalóan megint csak profitálni fog.
Egyébként jelentős változásokra kell számítani Európa és Amerika viszonyában, amennyiben jövő január elejétől Joe Biden beköltözik a Fehérházba?
Igen is, meg nem is. Én úgy gondolom, hogy azért az látható, hogy Joe Biden visszatér a tradicionális, amit egyébként nem csak demokrata elnökök, hanem republikánusok is vallottak, tradicionális amerikai külpolitikához, abban az értelemben, hogy az euróatlanti kapcsolatok jelentik számára is majd a legfontosabb elemet. Ugye Trump esetében ez abszolút nem így érvényesült. Trump valahogy mind a multilateralizmust gyengeségnek tekintette, eddig befelé fordult, izolacionizmus felé fordult, és ő nem is igazán értette az Európai Uniót sem ilyen értelemben, hiszen számára országok léteztek, és országokkal próbált kiépíteni kapcsolatokat. Én úgy gondolom, hogy nem véletlen egyébként szinte érzi az ember a talpóján azt a nagy megkönnyebbülést, amit legalábbis Európa jelentős része érez most. Úgy gondolták, hogy Trump idejében ezek a kapcsolatrendszer megromlott, számos egyoldalú intézkedéssel, gondoljunk csak arra, hogy Trump annak idején bevezette, ugye elég egyoldalúan az Európai Uniókat csarokba állította az acél vámokra kivetett büntetővámokat, ugye megfenyegette az északi áramlat kapcsán azokat az európai cégeket is, szankciókat. Tehát egy csomó dolog, olyan dolog történt, ami elég egyoldalú egyeztetés nélkül történt. Úgy gondolom, Biden vissza fog térni az euróatlanti kapcsolatokhoz, azt mondja, hogy horgonyhoz, az euróatlanti kapcsolatrendszer horgonyához, az Európai Unióhoz, már csak azért is, ahogy a múltkor beszéltünk róla, mert Biden biztosan tudja azt, hogy még az Egyesült Államok önmagában sem lesz elég ahhoz, hogy ellensúlyozza Kína növekvő hatalmát, és ugye a világrendszer, a globális rendszerben hatalmi átrendeződés. Az Egyesült Államoknak szüksége lesz arra, hogy kiépítsen egyfajta szövetségi rendszert, ami az Európai Unió tagállamait, Kanadát, Japán, Dél-Koreát, Ausztráliát, mindazokat az országokat, amelyek érdekeltek egy ilyenben, hogy ellensúlyozzák Kína. Bizonyos esetekben egyébként nem feltétlenül veszélyes, de azért katonai és más értelemben is esetleg fenyegető megerősödését világszinten.
Az úgynevezett trilógus, tehát az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a tanácsot képviselő német elnökség megegyezett abban, hogy jogállamisági kritériumokhoz kössék a jövőben az uniós kifizetéseket. A magyar kormányzat ezt nem hagyta szó nélkül, és vétót helyezett kilátásba a helyreállítási csomaggal összefüggésben, ha ezt az illetékes intézmények is elfogadják majd. Gyévai Zoltánnal, a Brux Info főszerkesztőjével próbáljuk kibogózni a politikai stratégiákat.
Én úgy fogalmaznék, hogy nagyon feladta leszkét ez a megállapodás, amit a hogy az Európai Parlament kötötte a tanács nevében, tehát a tagállamokat képviselő tanács nevében tárgyaló német soros elnökséggel. Ugye ez egy ideiglenes politikai megállapodás, tehát ez a történetnek még nem feltétlenül a vége. Ez még, erről még szavazni kell majd a tanácsban. Ugye eznek az időpontja valószínűleg, nem tudjuk pontosan, de valószínűleg november 17-e leszünk az általános ügyek tanácsa összeül, és az Európai Parlamentnek a szakbizottságai két szakbizottságot érintnek, és szavazni kell, majd penálisan meg kell erősíteni. Úgy gondolom, hogy ez feladta a leckét elsősorban Lengyelországnak és Magyarországnak, annak a két országnak, amely kézzelábbal ellenzi gyakorlatilag azt, hogy egyáltalán legyen valami fajta jogállamisági feltételrendszer. Jogállamisági feltételrendszer már pedig lesz, és mint látjuk, ez a feltételrendszer nagyon eltér bármi olyasmitől, ami a magyar kormány és a lengyel kormány által elfogadhatónak tűnik. Magyarán ez egy kifejezetten erős feltételrendszernek tűnik, alkalmazhatónak is, bár az az eleme, az az egy eleme, ami szerintem, ami ugye mindenki számára talán a leginkább figyelemmel kísért eleme volt, hogyha az Európai Bizottság előterjeszt egy javaslatot bizonyos pénzügyi szankciókra azért, mert bizonyos jogállamisági problémák az Európai Uniós költségvetés végrehajtását akadályozzák, akkor minősített többségi döntéssel kell ezt majd elfogadni, nem pedig minősített többségi döntéssel lehet csak elutasítani. Ami egyébként már könnyebbséget jelent, de egyébként minden más elemében hangsúlyozom a hatály kérdésében, az eljárási rendben, a referenciák ügyében, minden más ügyben gyakorlatilag az Európai Parlament hát nagy részt úgy tűnik, hogy keresztül vitte az akaratát. Na most mit tud csinálni erre Lengyelország és Magyarország? Ugye Magyarország és Lengyelország már eleve jelezte azt, hogy ha egy ilyen fajta egyáltalán a kedvére való mechanizmus születik, hiszen ezt Magyarország és Lengyelország úgy gondolja, hogy szemben áll az Európai Tanács júliusi döntésével, akkor egyetlen eszköze van ennek a két országnak, hogy megfogja azt a döntéshozást, ami arról szól, hogy az Európai Bizottság olyan jogköröket kapjon, és ez módosítani kell egy nagyon fontos Európai Uniós jogszabályt a saját források rendszeréről, egyhangulag egyébként. Tehát, hogy az Európai Bizottság felvegye majd azokat a kölcsönöket, amelyek nélkül nem tudja ellátni, nem tudja végrehajtani ezt a nagy pénzügyi csomagot.
Ez az újjáépítési csomag, hogyha lehet így fogalmazni.
Így van, helyreállítási csomagot. Ugye nem a több éves keretköltségvetés blokkolásáról van szó, hisz a kettő elválasztható egymástól jogilag, de ez a 750 milliárd eurós csomag. Na most, ugye azért...
Ez leginkább, zárójelben azért jegyezzük meg, leginkább az olaszokat érinteni, a spanyolokat, és más dél-európai, vagy mediterrán államokat.
Leginkább, de nem kizárólag, és itt szeretnék azért utalni arra, hogy ahogy látjuk azt, hogy a Covid második hulláma erősödik, úgy gondolom, hogy a nyomás, a pénzügyi nyomás, meg az érdeklődés a csomag iránt csak növekedni fog, olyan országokban is, amelyek nem feltétlenül számítottak első számú kandidátusnak jelentkezőnek a pénzekre. De vegyük azért például alapul pont azt a Lengyelországot, amelyeket ugye most egyfajta vétóval hozunk kapcsolatba. Lengyelország esetében több mint 100 milliárd eurós tétről van szó. Hát én nem nehezen tudom elképzelni azt, hogy Varsó saját lábába lőjön ilyen módon. Nem akarom alábecsülni ennek a veszélyt, de ugye az látható azért, én úgy gondolom, ugye tudjuk azt, hogy a magyar miniszterelnök írt egy levelet az Európai Bizottság elnökének, az Európai Tanács elnökének is néhány, és az elnökségeknek, tehát egymás követő soros elnökségeknek, ugye Merkel, Németország, utána Portugália, majd Szlovénia, amiben úgy tűnik, hogy egyfajta, ugye az a vétó fenyegetés megismétlődik. De én inkább úgy gondolom, amiről kevesebben figyeltek oda, én ezt nem annyira vétó a fenyegetésnek tekintem, hanem inkább egy tárgyalási ajánlattételnek. Magyarán a miniszterelnök ebből valahogy ki akar jönni ebből a helyzetből. Gondoljunk bele abba a helyzetbe, hogyha tényleg lenne egy blokkolás, ami esetleg Magyarországon vagy Lengyelországon hiúsulna meg, nem lenne ebből a csomagból semmi, és a jövő évben valamikor, ugye ezt nyilvánvalóan a piacok vissza fogják majd tulajdonképpen igazolni, az olasz, spanyol és még néhány déli tagállam pénzvileg olyan nyomás alá, helyzet alá kerülne a piacok részéről, hogy az összeomlás fenyegetni, nem akarok dramatizálni, csak azt mondom, hogy egy ilyen, hogyha ez a 750 milliárd eurós csomagból nem lesz semmi, annak azért messze menő következménye is lehetnek. Én nem hiszem,
tehát akkor elképzelhetőnek tartott, hogy az érintett országok, amelyekről beszéltünk, és ugye azért ez a kör bővíthető, azok adott esetben megpuhíthatják az unió vezetését, vagy a bizottság vezetését, hogy ettől a jogállamisági kritériumoktól tekintsenek el, vagy jelentősen puhítsák?
Én úgy gondolom, hogy nem lehet már puhítani. Tehát nagyon, ha ezt puhítanánk, akkor az Európai Parlament azt mondaná, hogy akkor ezek után nem fogja megszavazni. Ugye itt sok összefüggés van egymással, minden összefügg. Ugye ezt szoktuk hallani Budapesttől is, máshonnan is, minden egymással összefügg. Akkor viszont az Európai Parlament is néhány más tagállam lépne fel blokkolólag.
Akkor mit lehet csinálni?
Tehát igen, én úgy gondolom, hogy, és ez egy dolog, ami már a diplomácia, már a háttérdiplomácia, a háttértárgyalások tárgykörébe tartozik, és én nem tudhatom azt, hogy mi történik a háttérben természetesen, de én csak arra tudok elképzelni, ha megnézzük azt, hogy lesz-e minősített többségi támogatása annak, amit kitárgyaltak a németek, én úgy gondolom, hogy valószínűleg lesz. Magyarán, ha egy szavazásra kerül sor a tanácsban, akkor ez át fog menni így, még akkor is, hogyha ez Varsói Budapest számára nem megkedvező, viszont Varsói Budapest egy másik ponton beszéltem, képes lenne természetesen blokkolni, ugye vétót emelni egy fontos intézkedés elhatározása elé. Na, és akkor itt van az a kérdés, hogy mi fog történni. Én úgy gondolom,
mit tudnak cserébe adni kvázi mondjuk Varsónak és
igen,
Budapestnek.
Igen, tehát hogy történik-e valami, így van. Nyilvánvalóan ez egy táncolvaló felkérés, hogy most történnek egyeztetések, én úgy gondolom. Én biztos vagyok benne továbbra is, hogy a magyar miniszterelnöknek az alterve nem az, hogy blokkoljon. Hogy a B-terve is ez lesz, azt nem tudjuk, de én azt gondolom, hogy mondom, én csak úgy tudom elképzelni, hogy lesznek tárgyalások, talán már folynak is. Ugye van több mint egy hetünk, addig, ameddig ez, míg ez a tanács elé kerül. Azt nehéz elképzelni, hogy addig bármi is változna. Ha a tanács ezt az Európai Parlamenttel kötött egyességet utána felpohítaná, elutasíthatja egyébként formailag, ezt mondtam, csak nem látom nagy túlesélyét erre, ha viszont felpohítaná, akkor az Európai Parlament rúgná fel a tárgyalásokat, és nem fogadná ezt a rendelet tervezetet is, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag megint minden csúszna tovább. Hát nem ezt keresi a német elnökség. Tehát kérdés, hogy milyen informális vagy formális egyességek születhetnek a háttérben. Én továbbra is annak tulajdonítok, lehet, hogy naiv vagyok, nagyobb esélyt, hogy végső soron majd Magyarországnak és vagy Lengyelországnak nem kell majd vétóznia, és minden át fog menni előbb-utóbb úgy, ahogy kell. Na, túl nagyok a tétek ehhez, és hangsúlyozom, én úgy gondolom, hogy Lengyelországnak és Magyarországnak is nagyon szüksége van arra a pénzre, nem is kis pénzre egyébként, ami ki van rakva az ablakban.
De akkor kérdés az, hogy hogyan lehet megvenni ezt a két országot, mert egyáltalán meg kell venni őket? Tehát több pénzt kell mondjuk a részükre biztosítani, hogy lenyeljék ezt a békát, amit nagyon nem szeretnének?
Hát ugye több pénzt innen nem lehet kapni, az biztos. Tehát ugye ezek a dolgok ki vannak tárgyalva, le vannak bontva tagállamokra, tehát új pénzt az asztalra helyezni nem nagyon lehet. De itt aztán a fantáziára rá lehet bízni, hogy milyen tárgyalások lehetségesek. Megmondom őszintén, nem tudom, és nem is akarok ebben spekulálni, mert akkor a szakértő spekulációba bocsátkozik, akkor bizony már rossz úton járunk. Úgyhogy inkább nem kívánok spekulálni, én úgy gondolom, hogy lesz bizonyos erőfeszítés valamilyen módon arra, hogy a magyar és a lengyel vezetőket megpróbálják bevonni ebbe az alkuba. Nem zárom ki teljességgel azt sem egyébként, hogy végső soron akkor, hogy egy olyan helyzet alakul ki, hogyha nem sikerül valamit megtalálni, ez sincs kizárva, akkor mégiscsak lesz ilyen vétó, és ebben az esetben egyébként úgy gondolom, hogy elég súlyos politikai válság alakul ki az Európai Unión belül, ami senkinek sem szükséges. Ne felejtsük el, a Brexit-tel még nem végeztek. Nagyon kritikus időszakba lép az Európai Unió a következő néhány egy-két hétben, bár ugye ezzel nem mondok újságot, hiszen ezt megszokhattuk az elmúlt 20-10 évben, hogy az Európai Unió gyakorlatilag szinte mindig valamilyen értelemben a szakadék szélén áll. Most reméljük, hogy nem lesz szükség. Én azt hiszem, hogy a Brexit tárgyalásokon nem akarom elvinni, persze most másfelé a tárgyalások, de ott is lesz valami fajta megoldás. Még akkor is egyébként, hogy sokszor lehetetlenek tűnő helyzeteket is meg lehet oldani, de ezt bízzuk most majd a vezetőkre, a tárgyalókra. Én azt gondolom, még egyszer visszatérve arra, amit mondtam, azt gondolom, hogy a vétó nem az első megoldás, hanem A magyar miniszterelnöknek a levelét úgy tudom értékelni alapvetően, hogy ez egy tárgyalásra való felhívás, felkérés, hogy lesz-e a fogadó oldalon erre készség, az egy más kérdés. Ebben a pillanatban ezt erre nem tudom a választ.
Gyévai Zoltánt a Brux Info főszerkesztőjét hallották. Ezzel véget ért a brüsszeli hét az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Új adással jövő héten várom önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Németh Zoltánt hallották. Viszont hallásra!